Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van 16:30, úgyhogy földgömb rovat, földgömb magazin. Gulyás Ágnes egyetemi adjunktussal beszélgetek, Szegedi Tudományegyetem éghajlattan és tájföldrajzi tanszék, kezicsókolom Ágnes még egyszer.
Jó napot kívánok!
Földgömb fesztivál, én talán egy tavalyi előadását láttam végig, azt egészen biztosan tudom mondani, ez egy majdnem egy órás előadás volt, ami a zöldre van, a zöldre van, aztán másképp folytatta, nótával indult, és a lényeg, amit én fölírtam magamnak abban az előadásból annak idején, és emlékszem, hogy klimatudatos szemüvegben kell járnunk, kelnünk, főleg mostanában, egyre inkább. És ezt a szemüveget tulajdonképpen már nem is szabad levenni, nem hogy egyszer-egyszer fölvenni. Tavaly leginkább a fákról beszélt, arról, hogy a fáknak milyen szerepe van nagyon sok mindenben, ami a fenntarthatóságot szolgálja. Ebben az idei előadásban a Földgömb Fesztiválon már a fákon túlmutatott, ugye?
Így van, a gondolatmenetet tavaly kezdtük el valóban ezzel a klímatudatos szemüveg feltételével, és most is mindenkit arra biztattam, hogy hozza magával, és soha ne felejtse otthon. És valóban egy picit túlléptünk, ugye az én szorosabban vett kutatási területem az a fák ökoszisztéma szolgáltatásaival foglalkozik, de nem csak a fák azok, amelyek ezeket a szolgáltatásokat a városlakók számára tudják nyújtani. Úgyhogy az idei előadásnak, aminek az volt a címe, hogy létezik-e zöldön kívüli élet. Egy kicsit tovább léptünk, és azt néztük meg, hogy milyen más olyan zöldfelületi elemek vannak, amivel akár mikroklimatikusan, akár bármilyen más környezeti állapotot hatékonyan javítani tudunk annak érdekében, hogy hát élhetőek legyenek, vagy maradjanak a városaink.
Egy picit visszalépnék még a fákhoz, jó, aztán szárnyaljon tovább tényleg. De annyira egyetértettem az előadásával, én csak természet meg táj szerető és féltő ember vagyok, de amikor azt mondta, és remek képeket mutatott arról, hogy hogyan ültetünk például egy zöld területre, zöld felte rossz, nem odavaló fákat, egyedeket, aztán azokat hogyan nem gondozzuk, vagy hogyan gondozzuk, tehát hogy amikor benne van az energia, megvan a tervezés, vagy rossz a tervezés, mind-mind nem hoz ki egy jó szaldót, szóval még a fákon sem vagyunk túl, azt akarom mondani, mert ez most olyan, mintha úgy beszélgetnénk, hogy egyébként már a fákról mindent tudunk, jól használjuk ezt a lehetőséget, hát még ott is rengeteg tennivaló van. De mi van a fákon túl?
Így van, ugye azért a fákra koncentráltam tavaly elsősorban, mert hogy tulajdonképpen ők a legsokoldalúbbak ebből a szempontból. Tehát szép, nagyok, nagy lombkoronájuk van, és ugye a lombkorona az, ami elsősorban ezt a sokféle szolgáltatást nyújtja, de az is igaz, hogy fát életben tartani, vagy tulajdonképpen igen. Az idei nyár azt is bizonyította, hogy bármiféle zöld felületet életben tartani.
Óriási kihívás.
Akár városban, akár városon kívül óriási kihívás, és egyre nagyobb kihívást tesz valószínűleg a klímaváltozás kapcsán, és valóban ugye a tavalyi előadás elsősorban olyan példákat hozott, amelyek a fák ültetésével, vagy a fák elhelyezésével és annak a tervezési oldalával, a klímatudatos, vagy éppen nem klímatudatos oldalával foglalkozik, de az is igaz, hogy valóban ezeket a zöld felületeket a város részéről is rengeteg atrocitás éri. Ugye az infrastruktúra, amelynek el kell férnie, amelytől védőtávolságok vannak, hogy faltól falig aszfaltozzuk a városainkat, vagy valami olyan vízálló réteggel látjuk el, ami aztán a beszivárgást szinte teljes mértékben akadályozza, és ez nyilván a fák életben maradását is, de minden más zöld felett életben maradását is nagyon-nagyon súlyosan korlátozza. És ha nincs zöld, és ugye itt kapcsolódunk át az idei előadásra, hogy létezik-e zöldön kívüli élet, nagyon úgy néz ki, hogy nem. Tehát, hogy egyszerűen annyira esszenciális a városban ezeknek a zöldfeletti elemeknek a szolgáltatása, vagy a jelenléte, amiben tényleg élhetetlen, vagy ami nélkül tényleg élhetetlen város alakul ki. És valóban az van, hogy hát fára sajnos azért mégiscsak nincs mindenhol hely. Különösen egy ilyen hagyományos szerkezetű városban, mint akár Budapest, akár Szeged, ahol a városnak van egy sűrűn beépített olyan magja, ahol tényleg egyszer csak elfogy a hely, és már nem marad fás vegetációra, vagy nem feltétlenül, azért még itt is vannak lehetőségek, ahol meg lehet találni. Például most Szegeden is elindult egy ilyen kezdeményezés, de úgy láttam, hogy Budapest is nagyon jelentős lépéseket tett az ügyben, hogy azért a tervezés során zöld sávokat, legalább egy vékony zöld sávot általában terveztek még a legszűkebb utcákba is, legalábbis a kezdeti lépések során, csak sajnos az évek során ezek a zöld sávok azért úgy szépen-szépen eltűnedeztek, leburkolódtak, parkolóvá váltak, vagy direkt, vagy véletlenül, és ezeknek a zöld sávoknak az újranyitása, tehát hogy szüntessük meg rajta azt a vízzáró burkolatot, ami teljesen lehetetlenné teszi a csapadék bármi nemű beszivárgását, és arra valamilyen zöld felületet tegyünk, ez a valamilyen, ez nyilván elsősorban fa lenne a legjobb, De hogyha a fára nincs lehetőség, akkor bármilyen más, akár cserje, akár évelő ültetések is tudnak már segíteni abban, hogy legalább a vízháztartás javuljon. Ha a vízháztartás javul, akkor az mikroklimatikus szempontból is nagyon előnyös, hiszen a párolgás az hőt von el, és azon a felületen, ahol van lehetőség párolgásra, ott a hőelvonásnak azért ebben nagyon nagy szerepe van.
Hú, de nehéz ez a téma, és főleg most nagyon nehéz. Annyi minden eszembe jutott, ha megengedi, csak ide dobálom, jó? Aztán nem kell reagálni, csak amire nagyon... Rádai Mihály jutott eszembe egyébként, és az ő munkássága, mert hogy itt most minden ez ellen megy itt a világunkban. Én nem tudok úgy Pomász határában sétálni a barátom kutyájával, hogy ne hallanám, hogy döntik a fákat most az elmúlt hetekben, akár száraz, akár nem. Tehát magyarul most ugye mindenki fűteni akar, mindenki viszi a fát. Aztán a városokban, mert a város az fontos, mert a város mindenre rátesz, ezt megidézem egy előadásából, ott aztán meg a füvet nyírni kell, locsolni kell, gondozni kell, erre van most a legkevesebb pénz a településeknél, akkor legegyszerűbb lebetonozni, az egyszeri költség, és utána még parkolót is tudok rátenni, az meg bevételt hoz. Annyi minden hat ellene annak, amiről ön beszélt tavaly is, meg idén is, hogy ez nekem most nagyon nehéz, vagy ez nekem bennem, hogy összetolul, de hát nyilván ön ezt sokkal pontosabban látja. Látja a pluszokat, és látja a mínuszokat is.
Teljesen igaza van, ugye az idei előadás például a fűtémát elő is vette, hiszen hát mondja, hogy a Poldi bácsi a végigérő fűben, hogy csak az a szép zöld gyep az fog nekünk hiányozni, és tényleg. Tehát az idei nyáron gyakorlatilag szép zöld gyepet vagy nem láttunk egyáltalán, vagy olyan hihetetlen energia és víz ráfordítással lehetett csak előállítani, ami valóban egy ilyen energiaérzékeny világban, amiben most élünk, ebben hosszú távon kivitelezhetetlen. És ebben nagyon fontos lépéseket lehet tenni, például rögtön azonnal a szemléletváltással. Tehát természetesen mindenki szereti a gyönyörű, egy centisre nyírt, porszívózott gyepet, ehhez vagyunk hozzászokva. Ez a minőségi zöld felületnek, ez volt annak idején a szimbóluma tulajdonképpen, de ennél energiapazarlóbb vagy erőforrás igényesebb zöldfeleti kialakítás hát kevés van. Tehát borzasztó nagy energiaigényel, nagy tápanyagigénye van, folyamatosan kell nyírni. Igen ám, csak hogy abban a helyzetben például, ami az idén nyáron kialakult, abban ugye víz utánpótlás nélkül, de folyamatos és nagyon
két
nagy mennyiségű
víz utánpótlás nélkül.
Két nap után
is kiégett a legjobb gyep is, így van.
Ezt nem lehetett fenntartani, és akkor ott maradt egy porszáraz, sárga, a szolgáltatásokat semmilyen szinten képviselni nem tudó, vagy a városlakók számára adni nem tudó zöld felület, és ezt mi magunk is elő tudtuk azzal idézni, hogy a régi berögzett szokásaink szerint cselekedtünk. Tehát amikor azért áprilisban még csak-csak volt egy kis eső, akkor elkezdett szépen zöldelni, megnőni a fű, és akkor gyorsan neki mentünk a fűnyírókkal, és akkor egy centisre vágtuk, és aztán jött a nagy szárazság, tulajdonképpen májustól elkezdődően, ami azt jelentette, hogy két perc alatt, vagy egy hét alatt kiszáradt az összes fű, és aztán augusztus végéig, vagy szeptember elejéig.
Igen, tudom, mit akar mondani, jönnek a mélegelők, én is láttam ilyet a harmadik kerületben, nem is értették azóta a játszótér környékén mozgó emberek, hogy miért van fél méteresre hagyva a fű, és csak a játszó helyek környékén volt körbenyírva. Igen, mert nem ebben szocializálódtunk. Ugye mindig az angol gyep meg a focipályáknak a gyepe volt a minta, és azt meg nem nagyon értjük, hogy miért kell most egy ilyen gazos területet fennhagyni, akár 30-40 centis füve. Hát mert az túlélte, értem én a végén, és a szakmának ebben igaza volt, csak nehéz ezt elfogadni városlakóként, mert másban iskolázódtunk.
Igen, igen, ez természetes, és nyilván vannak érvek és ellenérvek egy-egy ilyen magasabban hagyott zöld felett, vagy gyep fölött is. Fontos a szemléletformálás abban, hogy lássuk, hogyha egy jól kialakított, tudatosan, tehát nem hanyagságból fönnhagyott és tényleg elgazosodó területről van szó, hanem egy tudatosan kialakított, akár mélegelő nevezhetjük annak is, de tulajdonképpen akár divers gyepnek is hívhatjuk, gyeppel van dolgunk, akkor ebben egyrésztről azok az allergének, amiktől a közvélemény aggódni szokott, és nyilván aminek környezetegészségügyi hatása fontos, hogy mondjuk a parlagfű följön benne, azok nem jönnek föl benne, hiszen az egy zárt gyep, a parlagfű pedig nem szereti a zárt gyepet, abból kifejezetten kihátrál. Tehát ez egy fontos dolog, hogy ezt tudjuk. Aztán nyilván a kutyatartóknál van még sokszor olyan probléma, hogy olyan fajok jelennek meg ezekben a felgazdosodott helyeken, ahol amelyek a kutyák számára, vagy a kutyák egészsége számára nem megfelelő. Itt is az a fontos, vagy azt fontos tudnunk, hogy a tudatosan kialakított divers gyepeknél ezek a fajok is szépen visszahúzódnak.
Hiszen tehát a toklász, bogáncs, akkor nem, van, ugye ezekre gondolom.
Van, ezek pionír fajok, amelyek nem szeretik azt a harcot, ami egy ilyen divers gyepnél a sok színűségből adódik. Viszont éppen a sok színűségből adódóan tud lényegesen többet nyújtani, mint egy
Túlélni
rövidre nyílt
is.
angol gyep, így van, hiszen ha már csak ha 20 centi, vagy 10 centiméter, vagy 25-30 centiméteres magasságú egy ilyen gyep, abban már mikroklíma van, az már árnyékolja a talajt, ott a párologtatás lényegesen alacsonyabb, és ebből következően mondjuk például Szegeden a vidén nyáron tökéletesen lehetett látni, ez nagyon érdekes volt, az előadásban is szemléltettem egy kis videóval, a Monduló Egyesület civil szervezetünk indította el ezeket a divers gyep kezdeményezéseket, amivel 100-100 négyzetméter 10 különböző helyszínen valósítottak meg. Ez azt jelentette, hogy ott nem volt nyírva a fű, és egy ilyen divers magkeverékkel szórták be. Ez azt jelentette, hogy legalább egy olyan jó hónappal tovább volt zöld. Nyilvánvaló, hogy a végére az is kiszárad, viszont eljut a magérési fázisig, a mag kipereg, az elveti saját magát, és a következő évben ez a diverzitás tudott továbbiakban is folytatódni. Viszont nagyon érdekes volt, és nagyon tanulságos volt azt látni, hogy nyíl egyenes vonalban, ott, ahol a nyírod gyep volt, ott szalmasárga, porzó, tényleg semmiféle szolgáltatás nem nyújtó silány közterület alakult ki, míg a mellette a vonal másik oldalán, és ez nem azt jelenti, hogy Szegeden ilyen furcsán esik az eső, hogy a vonal egyik oldalán esik, a másik oldalán nem. A vonal másik oldalán, ami pontosan ugyanolyan klimatikus körülmények között élt, ott meg zöldelő, nehogy Isten virágzó, hát ilyen kis gyeppel találkoztunk. Igaz, hogy nem egyszerűen angol gyeppel. Tehát ez is fontos, vagy ebben is fontos akár a civil tevékenységek szerepe, hogy minél több emberhez juthasson el az, hogy miért jó ez nekünk, miért érdekes, miért lehet fontos a jövőre.
Igen, hogy a városlakó megértse, mert utána meg megy a képviselőhöz, meg a polgármesterhez, hogy miért ekkora, meg miért ekkora a gaz, ugye, mert máshoz van szokva, meg ahhoz van szokva, hogy egy évben 10-szer lenyírták, jöttek az emberek fűkasztásra, és lenyírták a füvet az én adomból. Igen, de most már nem fogják tudni, mert meg kettőre se lesz költség, vagy keret, nem hogy 10-re. Azt mondta,
igen, nyilván költséghatékony megoldásokat is keresünk, olyanok, amelyek egyébként a környezetnek is jó.
Amik ugye természet alapú megoldások, ugye jól mondom ezt az előadásából, ugye? Tehát ez itt a lényeg, hogy most valahogy ezekhez vissza kell találjunk, még ha néha rögös is az út.
Valóban, néhány évvel ezelőtt indult el tulajdonképpen ez a kezdeményezés hát az Unió részéről is, aztán utána azóta nyilván eléggé széles körben, és pont 2-3 héttel ezelőtt volt a Kongresszusi Központban egy nagy induló konferenciája a magyarországi természetalapú megoldások, hát ilyen közösségének. Ugye a természetalapú megoldások, mondja a terminológia, nature-based solutions, ami azt jelenti, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit a természet már hát tulajdonképpen kitalált, hiszen sokkal-sokkal több ideje volt, mint az emberiségnek a természetben, arra, hogy bizonyos problémákra, bizonyos környezeti szituációkra megoldásokat találjon ki, és ezeket a megoldásokat sikeresen alkalmazza is, ezért ezeket érdemes ellesni tőle, hiszen valószínűleg, ami évmilliós evolúciós tevékenység alatt alakult ki, az lehet a legköltséghatékonyabb, most ez, hogyha emberi költségben gondolkozunk, akkor is talán, és ezeknek a megoldásoknak az alkalmazása, nagy tételben való alkalmazása a városokban is ahhoz vezethet el, hogy a városok élhetőbbek maradjanak, vagy élhetőbbé váljanak, és ebben szerencsére most nagyon nagy lendületet kapott, gyakorlatilag azt mondhatom, hogy világszinten is, és most a magyar szakma is elindult ebbe az irányba, ami tényleg kezdődik például a divers gyeppel, de folytatódik azzal, hogy akárha zöld tetőt alkalmazunk, nyilván maga a tető az önmagában nem egy természettel elesett megoldás, de ha arra ráteszünk egy olyan zöld felületet, ami ugye egy tető általában napsütésnek rendkívül kitett, vagy esik az eső, vagy nem, tehát csapadékkal viszonylag rosszul ellátott, tehát nagyjából ahhoz hasonlít, mint egy ilyen félsivatagi terület a természetben. Ha megnézzük, hogy mit csinál a természet egy ilyen félsivatagi területtel, akkor azt látjuk, hogy olyan növényzettel fedi be, amely ezekhez a szélsőséges körülményekhez alkalmazkodott, tehát ezt alkalmazhatjuk a tetőinken is, és annak az lesz az előnye, hogy egyrésztről magát az épületet is jelentősen tudjuk temperálni, tehát már akár egy ilyen extenzív zöld tető, ami egy vékony ültető rétegen egy félsivatagi, zárt félsivatagi növényzetet jelent, már az is le tud venni 10-15%-ot akár a fűtési, akár a hűtési költségekből, főleg a hűtési költségek lehetnek itt majd a nyári időszakban kardinálisak, és ha ezt látjuk, tehát azt mondjuk, hogy most, amikor tényleg óriási energiaválság van, és muszáj elmozdulnunk az energiatakarékosabb megoldások felé, akkor érdemes elgondolkodni olyan megoldásokon is, amit eddig mondjuk nem nagyon ismertünk, vagy nem nagyon alkalmaztunk tömegesen. Éppen a nem nagyon ismertség egyébként az egyik akadály annak, hogy tömegesen tudjuk alkalmazni, hiszen kevés információnk áll rendelkezésre, hogy a betonozásnak azért már jól ismerjük a költségét, de például egy ilyen extenzív zöldtetőnek, vagy nagyisten tovább gondolva, egy biodiverz zöldtetőnek a telepítése, hogy kell azt kezelni.
Aztán gondozni milyen, kell, aztán azt valamilyen módon.
Kell, mennyire kell, hogyan
kell. Nyilván rá kell nézni, igen. Tehát.
Ez egy picit nehezebb, úgyhogy remélhetőleg ebben is segít például ez a kezdeményezés, ami tényleg 3 héttel ezelőtt indult el, hogy legyen egy olyan szakmai közösség, aki ezeket a jó példákat terjeszti, aki a megfelelő szakmai közösséget össze tudja fogni, tudja kommunikálni ezeket az eredményeket, amelyeket akár a kutatásban mi, vagy a kutatók elő tudtunk már állítani, amit már látunk, azért vannak Nyugat-Európában már talán egy lépéssel, vagy kettővel néha előrébb járnak abban, hogy több az információ, tehát hogy olyan uniós programok létesültek, amelyekben már mondjuk monitoring hálózatot telepítettek egy ilyen zöldtetőre, zöldtető készletre, nem is csak egyre, és akkor abból már tudunk információkat leszűrni, hogy hú, tényleg ennyivel csökkenti a hűtési költséget, vagy a fűtési költséget, hát akkor én is elgondolkodom benne. Nyilván fontos az is, hogy legyen olyan szakembergárda, aki ezt képes megfelelő
megtervezni és kivitelezni,
hiszen abban nagyon-nagyon fontos, vagy sok probléma lehet, hogyha a terv jó, de a kivitelezés nem feltétlenül, akkor nyilván csalódik benne a döntéshozó, és akkor már nem fogja a következő döntését egy ilyen irányba meghozni. Tehát nagyon sokrétű ez a probléma, de remélem, hogy most egy jelentős zöld innovációs kapuban állunk, vagy lépcsőfokon állunk, ami segítheti ezeknek a terjedését.
Jó, de jól lássuk ezeket a lépcsőfokokat, a klímatudatos szemüvegünket nem szabad levenni. Nagyon szépen köszönöm. Gulyás Ágnes egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem. Nagyon szépen köszönöm. Földgömb rovatot hallott.
Én is köszönöm.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.